Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 77. Zsoltárunk első versét. A 77. Zsoltár első versét, ami így kezdődik. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Foglaljunk helyet, testvérek, és helyünket elfoglalva a 226. dicséretünket énekeljük. A 226. dicséretünket végig mind a négy versével énekeljük el. Első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, mert te megaláztad magad a keresztfának haláláig. És köszönjük te néked, hogy azért aláztad meg magad, hogy mi felmagasztaltathassunk annak idején. Köszönjük néked, hogy vállaltad a kínhalált, vállaltad életed odaadását azért, hogy mi üdvözülhessünk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy te magad is fölmagasztaltattál, és fölemeltettél az Atya jobbjára, és ott vagy a láthatatlan világban, Isten országában az Atya Istennek jobbján. Te kezedben van minden hatalom mennyen és földön. Köszönjük, hogy felmagasztaltattál, és éppen ezért mi hódolhatunk most előtted. Előtted, aki érettünk, aláztattál meg. Köszönjük, hogy megalázhatjuk magunkat előtted, mert mi kicsik vagyunk, porszemek vagyunk. Ellened lázadóknak született, bűnösök vagyunk, akik kárhozatot érdemlünk. Köszönjük te néked, hogy összetörhet a szívünk előtted, és áldunk azért, mert te azért munkálod ezt bennünk, hogy minket is fölemelj, magadhoz emelj, minket is megdicsőíts. Bírjunk azzal a dicsőséggel, amelyel te bírsz. Ott legyünk veled az örök életben, az Isten országában. Segíts, Urunk, minket, hogy a gőgünket, a hiúságunkat megtagadhassuk, és előtted porba hullhassunk ma is. Köszönjük néked, hogy a porból magasztalhatunk téged, arcra esre magasztalhatunk téged, Urunk. Így dicsőíthetjük a te megváltó, szabadító nevedet. És kérünk is most arra, Úr Jézus, hogy legyél itt közöttünk lelked által, az igében szólalj meg, te vondd a szívünket magadhoz egészen közel, és te add, hogy megértsük, amit ma mondani akarsz minékünk. Látod, Urunk, hogy ez olyan nagy csoda, amikor megérthetjük a te üzenetedet, akkor elhangzanak emberi szavak, és hirtelen tartalommal telítődnek, azzal a tartalommal, amivel telítődniük kell. És érezzük, hogy most te szólsz hozzánk. Szeretnénk, Urunk, ma is megérezni és hinni, amit mondasz nekünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg az együttlétünket, áld meg Isten tiszteletünket, és add, hogy ne csak mi, hanem más helyeken is, ahol megszólal a te igéd, téged magasztaló, általad megáldott emberek gyűlhessenek össze. Köszönjük, hogy meghallgatod most a mi imádságunkat nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján üzenetét kívánom köztetek hirdetni, Királyok első könyvéből, a 18. részből. A 18. rész 20. versétől a 24. versig ezt olvashatjuk. És elküldött Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és összegyűjté a prófétákat a Kármel hegyre. És odamenvén Illés az egész sokasághoz mondta: meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép egy szót sem. Akkor mondta Illés a népnek: én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái közül, míg Baál prófétái 450-en vannak. Adjatok azért nekünk két tulkot, és ők válasszák maguknak az egyik tulkot, amelyet vagdaljanak darabokra és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alá. Én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én se teszek alája. Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét. És amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság, mondta: jó lesz. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, az életben mindnyájan átéltünk éles helyzeteket. Olyan helyzeteket, amiken nagyon sok múlt. Azonnal a közlekedés jutott eszembe, ahol pillanatok alatt kerülhetünk olyan helyzetbe, ahol akár meg is halhatunk, életbe is maradhatunk. De előfordulnak ilyen éles helyzetek nem csak az utcákon, hanem a családban is, amikor egyszer csak valami olyasmi történik, hogy lehet a házasságunk megmarad, vagy éppen széttörik. Lehet a munkahelyen is éles helyzetbe kerülni. Megmarad a munkahely, vagy nem marad meg? Megmarad az állásom, megélhetésem biztosítva lesz, vagy nem marad meg? Vannak ilyen éles helyzetek az életben. A felolvasott ige szakaszban Izrael népének egy jelentős részét látjuk egy éles helyzetben. Kármel hegyénél állt elő ez az éles helyzet, és szeretném, hogyha megvizsgálnánk egy kicsit ma ezt az éles helyzetet, amiben itt Izrael népe került. Az egész azzal kezdődik, hogy Illés próféta a nagy szárazság után, ami több mint 3 évig tartott, Akháb királlyal találkozik, és összegyűjteti Akháb királlyal Baál istennek, a bálvány istennek a prófétáit, illetve Izrael népét is, ehhez a szép hegyhez, a Kármel hegyéhez. És amikor összegyűlnek király, a Baál prófétái, 450 szép fehér ruhás próféta, velük szembe a szikár Illés egy maga, és a nép, mint nézőközönség a hegyen, a hegy körül. Amikor összegyűlnek, akkor Illés megszólal, és azt mondja a népnek, nem azt mondja, hogy áldás, békesség, hanem azt mondja nekik, hogy meddig sántikáltok két felé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, azt kövessétek. Válasszatok, mondja nekik a próféta. Eddig kettős játékot üztetek. Szinkretizmust gyakoroltatok, vallást sokat kevertetek össze. A Baálnak is próbáltatok tiszteletet adni, imádni, és ugyanakkor az Úrnak is, Izrael Istenének is. Egy kicsit ide, egy kicsit oda. Héber nyelvben ez a sántikálás, ez azt, egy olyan szó, ami azt fejezik, hogy az ember ide-oda billeg. Hol ide, mikor egy sánta ember megy. Hol ide billeg, hol oda billeg. Így kétfelé billegtetek, hogy hol Isten, hol a Baál bálványa. Ide is, oda is. Egy kicsit ennek, egy kicsit annak. Most fejezzétek be ezt a kettős játékot, és választhatok magatoknak. Választhatok, hogy a kettő közül, mert nincs harmadik, a kettő közül kit választatok? Vagy az egyiket, vagy a másikat. Illés ilyen választási helyzetbe hozta Izrael népét, hallgatóságát. Ez a választási helyzet, testvérek, Illés által jött létre, akinek a neve, ugye Eliahu, azt jelenti, hogy az én Istenem az Úr. Az én Istenem az Úr. És ennek az embernek nem csak a neve volt az, mint láttuk az eddigi történetekben, hanem őneki ez a valóság volt. Az ő Istene az Úr volt, nem Baál. Az Úr volt az ő Istene. És ez az ember az ő nevével teljes összhangban élő ember volt. Ő mondhatott ilyet, hogy választatok magatoknak. Ő mondhatta ezt, mert ő nem volt egy kétfelés ántikáló ember, ő egy egyértelmű ember volt. És a szájából hitelesen hangzott el ez a felszólítás. Mindenki tudta róla, hogy ő az ő útjaiban, a tetteiben, a szavaiban, akkor is az Istentől függött, amikor nem volt neki ebből semmiféle haszna, sőt, csak hátránya származott ebből. Ő mondja a népnek, válasszátok ki az egyiket vagy a másikat. De Illés hozta ebbe a választási helyzetbe, ebbe a döntési helyzetbe a jelenlévőket? Voltak éppen testvérek, nem ő hozta, hanem rajta keresztül maga az Úr hozta a népet ebbe az éles helyzetbe. Az Úr jellemzője ez, testvérek, hogy olykor-olykor az embert ilyen éles helyzetbe hozza, választási helyzetbe hozza, akkor dönteni kell. Vele vagy ellene. Amikor Isten a földre szállt Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus is az embereket választási helyzetbe hozta. Kövess engem, mondta nekik. És akkor vagy ment utána valaki, vagy nem. Nem lehetett ott mismásolni, meg maszatolni. Vagy odaadom neki magamat, vagy nem adom oda magamat. Az Úr az, aki minket is, testvérek, mind a mai napig ebbe a választási helyzetbe hoz. És ez egy éles helyzet. Ez éles helyzet, testvérek. Nektek, nekem is. Amikor maga Isten szól nekünk, és azt mondja, hogy válasszál. Én vagy a Baálok. Én vagy az istenek. Persze lehet, hogy mi ezt a helyzetet nem érezzük adott helyzetbe olyan nagyon élesnek. Lehet, hogy sokkal élesebbnek helyezzük a munkahelyi helyzetet, vagy a családi helyzetet, vagy a közlekedési helyzetet. Azok a sokkal élesebb, az a valami. De testvérek, nem erről van szó. Sajnos hiba van a készülékünkben. Mert a legélesebb helyzet az egész életünkben az, amikor Isten, amikor az Úr minket választási helyzetbe hoz. Lehet egy ember által. Választási helyzetbe hoz, és azt mondja, most dönts, mellettem vagy ellenem. Ezt a helyzetet ő hozza el. Ennek az idejét ő hozza el, testvérek, és ezért, amikor ő hozza el, és ő hoz ilyen helyzetbe, akkor, testvéreim, ez a legélesebb helyzet az egész életünkben, akkor is, ha nem érzékelünk ebből túl sokat. Tehát, ki hozta Izraelt ilyen éles helyzetbe? Illés. Illés. De igazából Illés által maga az élő Isten. És nézzétek másodszor, hogy milyen alternatívát állított itt az Úr Izrael elé. Milyen lehetőséget adott eléjük. Illés egészen világosan beszél, így nem volt nehéz megérteni a két lehetőséget. Vagy az Úr, vagy a Baál közt választhatok. És ma testvérek, az Úr mindnyájunk elé személyesen ugyanezt az alternatívát állítja. Az egyik oldalon áll a názareti Jézus. Az, aki a szeretetéből a földre szállott érettünk, kifizette életével a megváltásunk, az üdvösségünk árát, majd feltámadt a halálból, és ül a mindenható Istennek jobbján. Minden hatalom birtokosaként, menjen és földön, ő a legfelsőbb Úr. Ő az egyik oldal, s a másik oldalon Baál. Az ezer arcú Baál. Az ezer arcú Baál, mert sok mindennek lehet őt nevezni. Rengeteg néven lehet nevezni. Lehet nevezni Allahnak is. Lehet nevezni a Taónak is. Lehet nevezni a kozmikus energiának is. Lehet nevezni tudománynak, technikának, egészségnek, mert az a legfontosabb, közvéleménynek, karriernek, szépségnek, humánumnak, énnek, pénznek, és ki tudja még minek? Az ezer arcú Baál, testvérek, akiktől függ csomó embernek az élete. Az egyik oldalon az Úr, a másik oldalon az ezer arcú Baál. Az egyik oldalon Jézus, akiben rejlik Istennek minden áldása, minden ajándéka, minden kincse, akiben benne van mindaz, ami az a boldog élethez és a kegyességhez szükséges, akiben rejlik az örök életünk, vagy a másik, akit nevezhetünk akárhogy, de üres, semmi. Akitől nem kapunk semmit az égvilágon, sőt, mindent elvesz tőlünk, és megszegényít bennünket. Vajon kit választunk a kettő közül? A kettő közül, testvérek, ez az éles helyzet. Az ezer arcú Baált, vagy választjuk az Urat? Nem az a kérdés a Kármelnél, hogy ti kit választanátok. Ha most választanotok kellene, kit választanátok? Ez az Istvánnak király, hogy kit választanátok. Ma sem az a kérdés, hogy kit választanátok, ha döntenetek kellene, hanem az, hogy kit választotok. Ebben a pillanatban kit választotok. És aztán napról napra kit választotok, mert választanotok kell. Életre szólóan elkötelezni magatokat Jézus mellett, vagy maradni a baálok mellett. De a kettős játékot, az össze-vissza kutyulást az Isten nem nézi jó szemmel. Ő azt akarja, hogy az élet és a hozzávaló viszonyulás egyértelmű legyen. Vagy mellette vagyunk, vagy ellene vagyunk. Hogyha az Úr mellett döntünk, akkor az azt jelenti, hogy a másik oldalra nemet mondtunk. És hogyha az Úrnak mondunk nemet, akkor a bálványoknak igen mondunk. Ezeknek rendeljük alá az életünket, nem annak. Tehát testvérek, lássátok ezt a kettős, ezt a két lehetőséget. Nincs harmadik lehetőség. Vagy ide, vagy oda. Mondja az Úr akkor, és mondja ma is. Nekem is, nektek is. De nézzétek, miről szól a Kármel hegyénél Izraelnek a választása? Egy kicsit bontsuk szét ezt a dolgot. Igen, hát vagy az Úr, vagy a baálok, de egy kicsit részletesebben, mélységében vizsgáljuk meg ezt a dolgot. Jelenti ez azt, hogy kinek az akarata szerint éljük az életünket? A hétköznapi életünket, tesszük a dolgainkat, végezzük a munkáinkat. Kinek az akarata szerint? Az emberek akarata szerint? Saját akaratunk szerint? Sátán akarata szerint? Az határozza meg, hogy hogy viselkedek otthon? Mit mondok a feleségemnek, gyerekeimnek, férjemnek? Mit csinálok a munkahelyemen? Milyenek a pénzügyeim? Ki határozza meg? Persze, viselkedek én otthon. Meg vannak pénzügyeim, meg van munkahelyem, meg dolgozok, meg... De ki határozza meg ezt az egészet? Kinek a kezébe futnak össze a szálak? Az Úr kezébe, vagy valaki másnak, vagy másoknak a kezébe? Ki az én életem legfelsőbb kormányzója? Kinek van ügydöntő beleszólása a dolgaimba, a döntéseimbe? Ez egy elég nagy kérdés, testvére. Nagyon nagy kérdés. Elsősorban nem az most itt a kérdés, hogy egy adott helyzetben hogy döntök. Ez is fontos, hogy egy adott élethelyzetben az ember, amikor választhat az Isten akarata, meg a nem tudom kinek az akarata között, akkor mit választ. De itt ennél egy alapvetőbb dologról van szó, arról, hogy az életem egésze kinek a kezében van. Az életem egésze fölött kirendelkezik, úgy most általában. Kié vagyok én? Az Úré vagy a baáloké? Nem elég az, testvérek, hogy néha az ember a hétköznapi helyzetekben, na Uram, mit is akarsz te? És, ja, nem akarod, hogy hazudjak, akkor nem hazudok. Legalábbis igyekszem igazat mondani. Nem egyszerűen erről van szó, mert a következő pillanatban meg hazudni fogok. Hanem arról van szó, hogy az egész életem kinek az kezében van. Ki az irányítója, ki a vezetője, kinek van, mondom, ügydöntő beleszólása a döntéseimbe, a dolgaimba. Általában és egészében. Úgy is mondhatom, hogy ki az én lényemnek a dirigense. Most bejött a zenészünk. Karmester ott áll, ugye, vagy a karnagy ott áll a kórus vagy a zenekar előtt, és ő dirigálja. És egyszerűen, testvérek, ez a kérdés. Ki dirigálja az én eszemet? Az én eszemet. Ki dirigálja az érzelmeimet, az akaratomat, a lelkiismeretem működését? Ki a dirigense az életemnek? A lényemnek belül? A valómnak ki a dirigense? Nem az, hogy néha engedek beleszólást Istennek a dolgaimba, de egyébként nem ő irányít engem, csak úgy néha, amikor kedvem van hozzá. Ez a kétfelé sántikálóknak a jellemző. Egyáltalán kiszólhat az én belső világomba bele? A privát szférámba kiszólhat bele? Egyáltalán? Kinek adtam hatalmat magam fölött? Testvérek, ez egy nagy kérdés azért. Nagy kérdés. Mondjuk az egyik legnagyobb bálványunk az én. Saját magunk. Mert még az Úr is csak akkor szólhat bele egy-egy döntésembe, ha én megengedem neki. Meg egyébként meg, ha nem engedem meg, akkor ne beszéljen bele semmibe. Mert az az én dolgom. Hogy mikor kérek bocsánatot, meg mikor bocsátok meg valakinek. meg hogy nézek valakire, vagy hogy nem nézek valakire, meg féligazságot mondok, vagy igazságot mondok, meg házasságot török, vagy nem török házasságot, ki határozza ezt meg? Én, mert kedvem van hozzá, hogy most hű legyek, akkor hű leszek. Ha meg nincs kedvem, akkor nem leszek hű. A kérdés az egész életünkre vonatkozik, testvérek, hogy az én életemnek ki a vezére, és az én egész lényemnek, egész személyiségemnek ki a dirigense? Az Úr, vagy mit tudom én, kicsoda, micsoda, az ezer arcú valamelyik arca. Persze, hogy az Úr. De azért a hétköznap életben azért nem egészen ő, hanem mondjuk a pénz. A másik nagy bálvány a világnak, ugye. A pénz, az anyagiak. És akkor aztán minden javaslatom, minden elgondolásom, minden döntésem aszerint rendeződik, hogy abból nekem anyagi hasznom származik-e. Ha igen, akkor mehet a dolog. Ha nem, akkor meggondolom a dolgot. Mert a pénz, a meggazdagodás, az előrejutás, a karrier, ez a bálványom, amitől függök a hétköznapi döntéseimbe is. Persze nem mindig, mert hát nem lehet mindig ezt, mert hát ugye emberségesnek is kell lenni. Amikor ahhoz szottyan kedvem, engedvén az én bálványnak, akkor éppen na hát jóságos leszek, és nem a pénztől függök, hanem mit tudom én mitől. Ki tartja a kezébe a gyeplőt? Másik képet használjuk. Én szerettem a kocsit vezetni, amikor gyerekkoromban Tápiószelén éltünk, akkor még volt elég sok lovaskocsi, aztán az volt a nagy történet, amikor szóltam, mit tudom, Sándor bácsi Tápiószelésen, hogy szállja föl mellé, és akkor kezembe adta, úgy óvatosan, nehogy megvaduljanak a lovak ott a határozott irányításomtól. Ugye, valahogy a kezébe adta a lovat, hogy na tessék, irányítsat, tartsd a gyeplőt egy kicsit. De úgy, és akkor élveztem, hogy egy kicsit meglegyintem a lóhát, hát és akkor neki indul, ránt egyet a kocsi. És na hát, ki tartja a mi életünk gyeplőjét, ha szabad így mondani, a kezébe? Úgy általában, egészébe. Odaadtuk ezt az Úr kezébe? Uram, hát tied, Jézus, tied. Vagy nem? Ez, testvérek, tényleg egy döntő kérdés. Ez a választás még sok minden egyébről is szól. Például, testvérek, arról is szól, hogy ha az Urat választanánk, ne talántán, akkor vele együtt választjuk például az Isten népét is. Az Úr választása az ő népének a választását is jelenti. Hogyha én őt választom, akkor az ő benne hívő emberek közösségét, társaságát vállalom. Ha meg nem az Urat választom, akkor meg a hívő embereket lenézem, gúnyolom, megvetem, túlzónak, mit tudom én minek titulálom. És elkülönülök tőlük. Vagy az Úr választása arról is szól, hogy választom a Bibliát. A Biblia szerinti életet, életvitelt. Vállalom-e a Szentírást, hogy azt olvasom, figyelek rá, és abban, amit megértek, azt igyekszem megfogadni, követni, hinni. Ha nem az Urat választom, akkor nem fogom a Bibliát se sokba becsülni. Akkor tarthatnak nekem akármilyen előadásokat a Biblia csodálatosságáról. Ha az Urat nem becsüli valaki, nem választott, akkor a Bibliát se fogja sokra becsülni. Aki meg az Urat választja, az meg egyértelműen meghajol a Biblia előtt. Ez Úr mondta. Meghajolok előtte. Az Úr választása, testvérek, jelenti azt is, hogy valaki vállalja a szenvedést Krisztusért. Mert Krisztus szenvedett értünk, meghalt értünk, és azt mondta, hogy senki nem lehet nálánál nagyobb, aki ő mellette dönt, és aki a követője lesz. Hát akkor, ha én mellette döntök, az azt jelenti, hogy én nekem is szenvednem kell érte, vele. Aki meg nem választja Jézust, az meg esze ágába sincs Jézusért szenvedni. Nem vállal semmi szenvedést, semmi terhet, semmi kellemetlenséget Jézusért. Sok mindenről szól ez a kérdés, és még talán azt is mondhatom, hogy arról is szól, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Mert az egy dolog, hogy itt a Földön eltöltünk x évet, ki mennyit, ugye? Az elmúlt héten kellett temetnünk ugye egy fiatal embert, 48 évesen. Van, akinek ennyi adatik. Van, akinek meg 90, 100 év. De utána mi lesz? Mi van utána? Hol töltjük az örökké valóságot? Azt testvérek, ha valaki azt, Jézust választja, az Urat választja, akkor örök élete van, ezt mondta Krisztus. Aki hisz ő benne, annak örök élet, aki meg nem hisz, immár elkárhozott. Egy örök nyomorúságba, szenvedésbe kell tölteni az örökké valóságot annak, aki nem hitt a Krisztusban, és nem követte őt. Nem 20 évet, 40, 50, 70 évet kell az örökké valóságba eltölteni, hanem örökké ott kell lennünk, testvérek. Tudatos személyiségként. Hol, milyen állapotba fogjuk eltölteni? Nagyon sok múlik, értsétek meg ezekből, amiket itt elmondok, értsétek meg, hogy mennyi minden múlik ezen a döntésünkön. És mi mindent jelent ez a döntés? De hadd lépjek most tovább. Lássátok, hogy miért hozta Isten ilyen választási helyzetbe az ő népét. Miért? Miért? Azért, testvérek, mert szerette őket. Mert szerette őket. Az a nagyon kemény választási helyzet, vagy nagyon kiélezett választási helyzet, amelybe kerültek, amelyben olyan sok minden forgott ott kockán. Ez kegyelem volt. Az Úr irántuk való szeretetéről szól. Mert ebből kiolvashatta Izrael azt, hogy az élő Isten nem zárkózott el még tőlünk. Hagyhatott volna bennünket a szárasságba, aztán pusztuljunk el, halljunk ki, semmisüljön meg az egész nép. De nem. Sokat szenvedtetett minket, de most mégis valahogy újra elénk áll, újra megszólít minket, mert nem zárkózott el tőlünk, bár megérdemeltük volna, de most mégis újra elénk adja a lehetőséget, hogy válasszuk őt, és hagyjuk már ezeket a baálokat a maguk dolgára. Testvérek, irgalmas lehetőséget adott Isten Izraelnek. Újra az ő mellette való nyílt, bátor, egyértelmű elhatározásra, választásra, és ez nem más, mint kegyelem. Mind a mai napig, amikor halljuk Illés kemény szavait, és az Úr szól hozzánk ma is ezeken a szavakon keresztül, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. Ezek kemény szavak, de ezek kegyelmes szavak, testvérek. Kegyelmes szavak, irgalmas szavak az Isten részéről. Hogyha halljuk ezeket a szavakat, akkor nehogy megsértődjünk. Mondjuk így, nehogy megsértődjünk rajta, hogy hogy mondhat nekem ilyet az Isten. Hát hogy mondhat úgy, hogy szeret. Azért mondja, mert végtelenül szeret, testvérek, és ezért hív a hozzávaló visszatérésre, más szóval a megtérésre. Mert szeret. És ez, testvéreim, kegyelem. Hogyha pedig ilyen helyzetbe hoz minket a kegyelem, akkor azt hiszem, hogy a kegyelemmel való visszaélés lenne, ha azt mondanánk, majd holnap eldöntöm. Majd holnap után eldöntöm. Testvérek, ne játszunk a kegyelemmel. Ne játszunk a kegyelemmel. Nagy kísértésünk ez, majd holnap. De ha az Úr kegyelemből ebbe a helyzetbe hoz minket, hogy most választhatlak téged, akkor hajoljunk meg inkább. És azt mondjuk, igen, Uram, választalak. Akkor most választalak, nem holnap, mert holnap, ki tudja, lesz-e holnap egyáltalán. Választ Jézust minél előbb. Választ Jézust a szívedben, az életedben a legfelsőbb tényezőnek, a legfelsőbb Úrnak, nem valaminek, hanem valakinek. Ő legyen a valaki a számodra. És nézzétek végül, hogy mivel indította Isten, mert ez az Isten olyan kegyelmes volt hozzájuk, hogy még motiválta is ezt a népet arra, hogy őt válassza. Még motiválta is őket. Ott a Kármelnél tudjátok, hogy mi történik ezek után, a dolgok után. Ugye ugrabugrálnak ott a bálványisten segítségül hívva ezek a szép fehér ruhás papok, de nem történik semmi, és aztán odáll Illés, és elkezd könyörögni az Istenhez, és Isten tüzet ad az oltára, és meggyúlik a lelocsolt áldozat is. Isten jelet ad, testvérek, egy csodát tesz annak érdekében, hogy a népe értse meg, hogy ő az Isten, és Baál nem Isten. Nem is létezik, az egy semmi, egy üres, hiába valóság, semmi. Én vagyok az Isten, aki élek, aki meghallgatok, és egy meggyőző tettel indítja az embereket az ő választására. Testvérek, az Úr minket is indít ezzel a tettével is arra, hogy őt válasszuk. Mert ez egy történelmi esemény, amiről itt olvasunk. Egyértelműen úgy áll előttünk, mint egy történelmi esemény. De egy másik történelmi eseményen is indít minket az ő választására, ez pedig a Golgota, a testvérek. A Golgota keresztje és az üres sír. Isten hatalmas történeti tettei. Miért választhatok engem? Azért, mert szeretlek benneteket. Mert azért küldtem közétek a fiamat, hogy bűneiteket és azok büntetését rám érjem. És így nektek szabadulást szerezzek. És ő szeretett titeket annyira, hogy meghalt értetek. És föl is támadta halálból. És él. Válasszátok őt. Én is szeretlek, mondja az Atya. Ő is szeret benneteket. Titeket kétfelé sántikálókat. Titeket maszatoló embereket. Titeket képmutató embereket. Vallásoskodó embereket. Válasszátok őt, mert szeret benneteket ő is. Halálos és örök szeretettel. Testvérek, ebben a mai világban is az élő Isten egy ilyen csodatettére mutat. És azt mondja, hogy na ezért válasszátok őt, illetve engem, ezért, nem másért, ezért. És testvérek, igen csodálatos dolog, hogyha mi tényleg arcra esünk, mert ez a történet ezzel folytatódik, illetve fejeződik be bizonyos értelemben, hogy Izrael, amikor látja ezt az egész jelenséget, akkor arcra esik az Úr előtt, és elkezdik mondani, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ha, ugye ott volt az elején a próféta szavában, ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt, ha pedig Bál, azt kövessétek. A végére eltűnik a ha, és azt mondják, az Úr az Isten. Most már látjuk. Mi is testvérek Jézusnak a szenvedéséből és a halálából. Ebből látjuk meg. Ebből láthatjuk meg, ebből érthetjük meg, hogy kicsoda az Isten. Hogy kicsoda az Isten. És ott tudunk egyedül arcra esni, és azt mondani, az Úr az Isten, az Úr az Isten. A kereszt láttán, és az üres sír láttán. Az Úr az Isten. És ezt nem is tudjuk máshogy mondani, mint arcra esve. És aztán utána, ha már mondtuk volna, mert sokan vannak, tudom, akik már ezt mondták az Úrnak, elismerték őt, és választották őt életük, lényük egészének irányítójává, dirigensévé, gyeplőtartójává, akkor utána már csak egy dolgunk van, hogy hálából az ő szeretetért tényleg a hétköznapi élethelyzeteinkbe is. Apró pénzre váltsuk ezt, hogy a mi Urunk a Jézus Krisztus. A mi Urunk az ige. És ő vezetheti az otthoni, munkahelyi, gyülekezet és egyéb élethelyzetekbe való forgolódásunkat. És tudjuk, hogy ebbe is, abba is, amabba is a helyzetbe, Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjem? És igyekszem azt tenni. Mert te vagy az én Uram. Nem csak úgy általában, hanem a részletekben is. A részletekben is. Testvérek, éles helyzet. Igen, éles helyzet ez, amikor Isten ebbe a helyzetbe hoz, hogy válasszuk őt. Olvassátok el azt a verset, amit ráírtam arra a papírra, amit osztogatunk ilyenkor, a végén ott van majd. Nem most olvassátok majd az Isten tisztelet után. De lehet az egy imádság a szívetekben, a lelketekben az Úrnak. Hogy őt válasszátok. Talán annak az imádságnak a szavai elmondásával is. Adja meg nektek ezt az Úr. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy te hozol minket egy igen éles helyzetbe, azáltal, hogy választást akarsz tőlünk. Azt akarod, hogy téged válasszunk, mert te vagy az élő Isten, és köszönjük, hogy ennek meggyőző bizonyítékát is adtad, nem csak ott a Kármelnél, hanem a mi számunkra is, ott a Golgotánál. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy mi is lehullhatunk előtted, és választhatunk téged, lényünk, életünk urává. Add, hogy így lehessen ez, és átadjuk magunkat te neked. Egész valónkat, egész életünket a te irányításod, a te dirigensi ténykedésed alá helyezhessük. Végezd el bennünk, Urunk, ezt a döntést, ezt az elhatározást. Köszönjük néked, hogy ha már döntöttünk, akkor ezt most az életünk legjobb döntésének láthatjuk, amit igazából tőled kaptunk. És olyan nagy öröm van a szívünkben, Urunk, hogy mi téged választhattunk. Áldunk és magasztalunk téged ezért, mert magunktól erre nem is lettünk volna képesek, de a te kegyelmed, a te szereteted elvégezte bennünk, hogy téged választhassunk. Ó, kérünk mindazokért, akik ingadoznak még, hogy add nekik, hogy egyértelmű döntés születhessen a szívükbe, és ők is téged választhassanak. Köszönjük néked, hogy aki téged választ, az már itt a földön is egy boldog uralom, egy boldog irányítás alá kerül. És ha elmegy innen, akkor ott is a te áldó és szerető közeledbe kerül. És örökké ott is lehet, ott is maradhat. Köszönjük néked, Urunk, hogy meg akarsz minket menteni a legrosszabbtól, az értelmetlen, boldogtalan földi élettől és az értelmetlen, boldogtalan örök élettől, a kárhozattól. Segíts, Urunk, bennünket, hogy fölfogjuk, megértsük a helyzet élességét és jelentőségét. És ne lépjünk túl gyorsan ezen a választáson, hanem hadd tudjunk ebben elmélyedni, és igazán előtted kedves és jó döntést hozni. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket ma is, Urunk, és szólsz hozzánk az ígéből. Kérünk, áld meg szívünkben a te szavaidat. Imádkozunk hozzád gyülekezetünkért. Kérünk, hogy áld meg az egész templomépítési vállalkozásunkat. Tartsd rajta ezen a dolgon a te szemeidet, és igazából te rendelj ki minden anyagi szükségletet, és minden egyéb dolgot te rendezz el. És add, hogyha a te akaratod szerint való ez a dolog, akkor végbe mehessen. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyerekeket, akiket hozunk ide. Kérünk téged, hogy áld meg az ő szívüket, akik hallgatják itt az ígét vasárnap, hétköznap is. Szólj hozzájuk, és vonzad őket is magadhoz. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvérekért is. Kérünk, vigasztald meg azt a családot is, akik a múlt héten kellett búcsúzzanak a gyermektől, fértől, édesapától, akit fiatalon elvittél erről a földről. Kérünk téged arra, hogy te áld meg ezt a családot vigasztalásoddal, békességeddel, és légy közel hozzájuk, és add, hogy ebben a nyomorúságban is beléd tudjanak kapaszkodni. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy közel vagy mindazokhoz, akiknek a szíve összetört, a lelke összetört. Segítsd, hogy észrevehessék, és rád bízhassák magukat. Köszönjük néked, hogy előtted lehetünk munkahelyi problémáinkkal is. Kérünk, hogy te rendezd el mindenkinek az ez irányú gondjait, bajait, és add, hogy békességben tudjunk téged dicsőítő életet élni ezen a földön. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülve énekeljük a 431. dicséretünket. 431. dicséretünket, a 431. énekünk így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. keresztelési istentiszteletünk megáldása és megszentelése is a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Testvérek, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk a Krisztusnak ez irányú parancsát. Hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves András és Ili, kedves családtagjaitok, szeretettel köszöntünk újra körünkben benneteket. Második gyermeketek keresztelése alkalmából sokféle jó kívánságot hallotok, gondolom, családtagjaitoktól, és a családtagok közé mi is odaállnánk a magunk jó kívánságaival, pontosan három jó kívánságával. És a jó kívánságaink kisfiatoknak egyik nevéhez kapcsolódnak. Ugye úgy hívják ezt a kisgyermeket, hogy Sámuel Ferenc. És mi a Sámuel nevéhez szeretnénk most kapcsolódni, az első nevéhez. Az első kívánságunk, hogy a kisfiatoknak a neve az indítson, biztasson benneteket rendszeres imádkozásra. Hiszen a Sámuel névnek a jelentése az, hogy az Úr meghallgat. Az Úr meghallgat. Úgy tudjuk, hogy eddig is rendszeresen imádkozó emberek vagytok, vagy voltatok, és beszéltek Jézus a dolgaitokról, segítségül hívjátok, magasztaljátok őt. Most az Úr oda tett valakit közétek, aki naponta sokszor emlékeztethet benneteket arra, hogy nem hiába való a ti könyörgéstek, az imádságaitok nem hiába valók, mert Sámuel, az Úr meghallgat. Az Úr meghallgat. És nem csak tegnap, és nem csak holnap majd, hanem ma is, mert ugye jelen időben áll, az Úr meghallgat ma, éppen itt. Hát imádkozzatok, és engedvén az ő neve biztatására. Ez az első jó kívánságunk. A második jó kívánságunk az, hogy hát indítson a kisfiatoknak a neve a megbízható Jézus Krisztusnak környezetetekben való további hirdetésére. Hát eddig is hirdettétek a környezeteteknek a Krisztus nevét, de ezután is hirdessétek. Már hogyha a környezetetekben megjelentek, mondjuk a családban, vagy azon kívül, és megszólítjátok a kisfiatokat, és azt mondjátok, hogy Sámuel, akkor már is prédikáltatok egyet. Már is bizonyságot tettetek. Igaz, hogy sokan nem értik ezt a nevet, ugye, mert ez egy zsidó név, de hát mégis, ha esetleg megkérdezik tőletek, hogy mi ez a név, vagy akkor mondhatjátok, hogy ez azt jelenti, hogy az Úr meghallgat. És már is van egy lehetőségetek arra, hogy további dolgokat, további igazságokat mondjatok el erről a mi Urunkról, erről a ti Uratokról, a Krisztusról, az élő Istenről. Hát nyugodtan vegyétek egy biztatásnak az ő nevét arra, hogy a továbbiakban is bátran és tisztán beszéljetek a Krisztusról, ott, ahova Isten állított benneteket. Végül a harmadik jó kívánságunk, hogy legyen ez a kisfiú nem csak a nevével összhangban, hanem azzal is összhangban, hogy egész valójában legyen az ima meghallgató Jézusnak a hirdetője ő is. Legyen ő maga nem csak hordozója ennek a névnek, hanem valójában az egész lénye legyen hirdetője, dicsőítője az ima meghallgató Istennek, a Krisztusnak. Kívánjuk azt, hogy az Úr elvégezze az ő életében, hogy ne csak a neve hirdesse őt, hanem ő maga is hirdesse őt. Az egész megnyilvánulásával, magatartásával, az egész kis életével, majd nagy életével is. Egyébként már most is, ahogy ott téblából közöttetek, vagy tipeg, vagy mászik egyelőre, már most is azt hirdeti, szavak nélkül is, hogy az Úr meghallgat. Már most egy kis ige hirdető ő, de hát kívánjuk, hogy ha majd megnő, akkor érthető szóval is, és világosan, és egyenesen állva is elmondhassa az embereknek, hogy
az Úr meghallgat, az Úr él, az Úr rátok hallgat. Sámuelnél is pontosan, illetve Illés próféta történetében is pontosan ezt látjuk. Legyen ő is hirdetője, az ima meghallgató Jézus Krisztusnak, az élő Jézus Krisztusnak. Hát ez a három jó kívánságunk van most az ő első nevéhez kapcsolódóan. Biztasson a neve könyörgésre benneteket a továbbiakban is. Emlékeztessen és indítson már a neve is Krisztus hirdetésére a környezetetekben. És kívánjuk, hogy legyen ez a kisfiú olyan ember, aki nem csak a nevével, hanem egész valójával is hirdeti és dicsőíti a Krisztust. Az ima meghallgató Istent. Sámuel, legyen Sámuel. Most pedig, miután azzal a szándékkal hoztátok ide, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket, gyülekezet fennállva hallgassa a kérdéseket és a válaszokat is. Kérdezlek először benneteket, hogy akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba a keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most pedig mondjuk el közösen a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Sámuel Perec, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldással is lehess. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy ezzel a kisgyermekkel megajándékoztad a családját, édesapját, édesanyját, testvérét. És köszönjük néked, hogy megajándékoztad a nagyobb, szélesebb családot is, sőt gyülekezetünket is, népünket is. Köszönjük néked ennek a kisfiúnak az életét. És köszönjük néked, hogy olyan neve van, amivel minket az imádságra biztat. Hiszen arra biztat, hogy azzal biztat, hogy hirdeti, az Úr meghallgat. Köszönjük, hogy most is meghallgatod az imádságunkat. Kérünk, hogy hadd legyen olyan az ő kis élete, amivel szüleit bizonyságtételre sarkalja. Hadd tegyenek szülei továbbiakban is bizonyságot te rólad, egy gyülekezetben, munkahelyükön, ott, ahova vezeted őket. És kérünk téged arra, hogy végezd el a kisgyermek életében azt, hogy ne csak a neve hirdessen téged, hanem ő maga is, egész valója, téged hirdessen és téged dicsőítsen. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát a terhesség alatt, és köszönjük néked, hogy a szülés óráiban is velük voltál, és nem történt semmi baj. Köszönjük néked, hogy gondoskodtál erről a családról, úgy fizikailag, mint lelkileg. Köszönjük, hogy velük élsz, hogy közöttük vagy napról napra. Kérünk továbbra is, hadd legyen ez így. Áld meg ezt az egész családot a te nagy neved dicsőségéért. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Foglaljatok helyet is. És hallgassuk meg most a hirdetéseket. Először is azt hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten halottunk volt. Sopsics Gyulától búcsúztunk, 48 esztendős korában szólította el az Úr, váratlanul családja köréből. A temetése csütörtökön 25-én 15 órakor volt az alsóvárosi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott feleségének, gyermekeinek, szüleinek is, és az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Hirdetem harmadszor, hogy Szabó András testvérünknek a Bábel képe, ami itt is ki volt állítva közöttünk, most ki lesz állítva a Móra Ferenc Múzeumban is. A kiállításnak, a tárlatnak a megnyitása az pénteken, október 3-án, pénteken lesz 16 óra 30-kor. A tárlatot Liszkai Tamás plébániai kormányzó fogja megnyitni. Erre a megnyitóra is, illetve a kiállításra is András testvérünk szeretettel hívja és várja a kedves testvéreket. Végül egy rövid tájékoztatót hallgassunk még meg Ács Péter testvérünk szájából. A templom építés dolgairól szeretne egy pár mondatot még elmondani.
Kedves testvérek, ha kimennek a teremből, akkor itt a folyosón ne rohanjanak gyorsan el, mert kiraktunk néhány tervet. Az elmúlt időszakban együtt gondolkoztunk több tervezővel, és úgy láttuk jónak, hogy testvérek is lássák, hogy folyik a háttérbe az a munka, amiről a presbitérium döntése született, és amiről korábban önöket tájékoztattuk, hogy gyülekezetépítésbe fognánk. Hadd mondjam el azt, hogy azt hiszem, hogy kiváltság minden gyülekezet életébe a templom felépített. És különösen érdekes ez Szeged történetében, hiszen Szegeden az első református templom az a Kálvin téri volt, ami a legnagyobb nyomorúság után, az árvíz után épült fel. De ugyanez volt a későbbi időszakban, és a leglehetetlenebb időkben, például a Honvéd téri az a 41-es évben épült, kezdett el épülni, és aztán fejeződött be később. Vagy itt a mi templomunk is, ugye, amelyik a gazdasági világválság közepette 28-ban, egy éven belül megvalósítottak annak idején elődjeink és testvéreink. És ezért szeretnék bíztatni mindenkit arra, hogy legyen ennek az örömteli munkának a részese. Hiszük, hogy Isten megáldotta a gyülekezetet avval, hogy egyrészt kinőttük ezt a helyet, azon kevés közösségek közé tartozunk, amely az elmúlt 10 évben igen jelentősen gyarapodott létszámban és a lelkületben egyaránt. És ezért a presbitériumnak és a gyülekezet vezetésének töretlen elhatározása az, hogy valóban szeretnénk bővíteni a templomunkat, és egy hozzánk méltó, nem hivalkodó, de számunkra tetsző és magunknak érezhető templomot alakítsunk ki. Ezért kiraktam a különböző terveket. Nézzék meg, ezek még csak vázlatok. Olyan vázlatok, amiből majd később a 16-án lejáró pályázat útján ezek a tervezők be fognak nyújtani egy végleges változatot, amiből a bíráló bizottság dönteni fog. A kiírásunkat is megtalálják. A tervezők részére átnyújtott kiírás, milyen feltételek mellett és hogy lesz elbírálva ez a pályázat. És hát mondjam bíztatásul azt, hogy Isten már az első lépéseknél is megáldja a mi munkánkat, és érezzük, hogy mellettünk van. Amikor eldöntöttük néhányan, hogy konzultálva a építés szakmával, hogy milyen formában, hogy legyen ez a dolog, és eldöntöttük, hogy 500 000 forintos pályázatot írunk ki a tervezőknek a különböző tervek benyújtása kapcsán, talán két nap telt el, amikor az egyik testvérünktől, aki nem tudta ezt a tervet, nem volt ott ezen a beszélgetésen, forint fillére annyi készpénz adomány érkezett, mint amennyinek a pályázatnak a díja. Hiszük, hogy így fogunk tudni tovább haladni ezen az úton is, hogy Isten kirendeli mindazt, amihez a templomhoz kell, de ehhez kellenek a testvérek is, kellene, hogy elcsöndesedjenek magukba, és bátorítok mindenkit arra, hogy amit elvittek immár több mint 100 önkéntes felállási dokumentumot, gondolják végig, beszéljék meg a szeretteikkel, hittel álljanak a tervünk mellé, és együtt tudjunk örvendezni egy 2-3 év múlva annak az új templomnak, amit fel tudunk építeni. Úgyhogy még egyszer mindenkinek figyelmébe állom, nézze meg a terveket, és örüljön velünk, hogy előbbre tartunk megint egy lépéssel. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 399. éneket, 399. számú éneket, és énekeljük a kijelölt verseivel, az első két versével, valamint a 12-től 15. verséig terjedő részével. Az első vers így kezdődik, Im hol vagyok, édes Uram Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. Utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük majd el befejezésül. áldás békességet kívánok.